kiérik az ő közben járását. Boldog Erzsébet, Isten iránti szeretetedben, de mindig olyan közel voltál barátaid szükségeihez. Most, hogy a mennyben vagy, az Úr szín előtt, járt közben nála azokért a szándékokért, amelyeket most eléd terjesztünk. Taníts meg minket hitben és szeretetben élni szívünk legmélyén a Szent Háromsággal. Taníts meg arra, hogy hozzád hasonlóan sugározzuk Isten szeretetét az emberek között mindennapi életünkben, hogy dicsőségének dicsérete lehessünk. Mi atyánk, aki a mennyekben
vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
Először is Szent Erzsébetnek ugye az életével ismerkednénk meg, de ilyen körkörösen fogunk haladni, tehát talán újból és újból visszatérünk majd az életének a különböző részeire, tehát egyre, először csak egy ilyen életrajzi adatok, azt egyre jobban kibővül, talán ez a módszer arra is jó, hogy így jobban megjegyezzük meg, jobban úgy elmélyüljünk az ő életében és tanításában. Ugye 1880. július 18-án született. Tehát ugye a múlt év, tehát az előző évszázadban. Tehát mit tud nekünk mondani egy ilyen apáca? Tehát egy kármita nővér. Szinte egy időben élt ugye Lisieux-i Szent Terézzel, egy édes testvéreknek is lehetne, lelki testvéreknek is lehetne őket nevezni, de óriási különbségek is vannak mondjuk a tanításukban. Egy katonai táborban született, édesapja katona volt. És rögtön július 22-én 4 nap múlva már Mária Madonna ünnepén megkeresztelik. Tehát ez a régen ez ilyen nagyon szokás is volt, de azért is, mert hát nem bíztak benne, hogy megmarad. Tehát aztán, hogy jósan akkor kereszteljük meg. Ezzel kapcsolatban emlékszem 23. János pápa, amikor ugye megszületett, ő is ilyen kis, egész életében egy gyenge kis beteges bácsika volt, de amikor megszületett, akkor is nagyon beteges volt, és a nagybácsi az rögtön fogta, aztán el is vitt a templomba, hogy kereszteljék meg, mert annyira kis gyengus volt. Mária Magdolna is nagy hatással volt rá, tehát erre majd még talán visszatérünk. Rá 3 évvel megszületett az ő húga, őt Margitnak hívták, és ugye Margit aztán majd férjhez megy, 2 lánya is születik, és az egyik lánya az szintén kármita nővér lesz, tehát követi a nagynénit. És még a boldoggá avatását is, ha jól tudom, megérte. Tehát ez érdekes. 1887-ben 7 éves, amikor az édesapja meghal. Ugye egy kis párhuzam, ugye Lisieux Szent Teréznek az élete, a fiatalkori élete, a gyermekkori élete, és tele van tragédiával. Ugye az édesanyja meghal, akkor a két nővére is elhagyja, akkor, tehát állandóan, tehát tragédiák sorozata. És már itt is. Ugye 7 éves, amikor az édesapja meghal, sőt a nagyapa is meghal. Egy évben halnak meg, és emiatt aztán egy szerényebb életet kell élni. Tehát az édesanyának a két leány. 8 éves, amikor a konzervatóriumba kezd járni, zongorázni. Tehát ilyen kis művész lélek is, de és díjat is nyer, és amikor belép a kármelybe, akkor aztán soha többet nem beszél a zenéről. Hát egy ilyen lehúzza a rólót. Ugye tudni kell azt is, hogy egy kis akarnok volt a kis Erzsébet. Tehát az egész családnak az ő akaratát kellett teljesíteni, mert ha nem, akkor az elkezdett üdvönni. Szegény kis húga szenvedett sokat, mert ugye a nővér az mindenbe irányítani akarta. 7 éves volt, amikor megvolt az első Szent Jónás, meg az első áldozás is, ugye az majd csak később van. És 8 éves, amikor először beszél a hivatásáról. Tehát megvallja a papnak, hogy ő bizony örök szüzességet akar fogadni, tehát egészen Istennek akar élni. Ugye aztán most eldönthetjük, hogy, hogy mennyire hétköznapi az ő élete, tehát ennyi minden ugye benne van, tehát egyrészt a tragédiák is, másrészt meg így a kegyelmek is mennyire voltak. 11 éves, amikor az első szent áldozása megtörténik. És milyen érdekes, ugye, hogy a gyónás megvolt, az első áldozás később, és ugyanabban az évben már megbírmálják. Tehát ilyen más rendszer volt akkor ugye az egyházban. 13 éves korában első díjas zongorista lesz. Aztán ugye bejárják Franciaországot, vakációznak, verseket ír. Aztán 19 éves korában végül is édesanyja beleegyezik, hogy belépjen a Kármelbe, de csak 21 éves korában, tehát igörötte. És ez még ugye 850 nap. És belemegy ebbe, tehát hűséggel kitart, várakozik. És ekkor, 19 éves korában olvassa el egy lélektörténetét, Lisieux Szent Teréznek az önéletírását. Tehát tud róla. És akkor ilyen plébániai munkába is kezd, meg külutazás Franciaországba, utolsó nyaralás, katekézis tart gyári munkás gyerekeknek, tehát nagyon minden. És tudni kell, majd arról még lesz szó, hogy ez az az időszak, amikor a Franciaországban az egyház és az állam szétválik teljesen. És egyfajta egyházüldözés is van. Például annyira, hogy a kolostorokat bezárnak, az ő kolostorokat nem oszlatják föl, de be kell zárni a templomot. Hívek számára nem lehet kinyitni. Azt akkor mégis megengedik, hogy hívek is járjanak a templomba. Tehát egy nagyon vallásellenes korszak ez. Ugye érdekes, hogy kis Szent Teréz pedig ő is találkozik az ateizmussal. Addig a szentek, tehát a középkorban nem volt probléma ez. Addig nem hitt. Még a bűnösök. Tehát tudták azt, hogy ha meghalok, akkor ott lesz az utolsó ítélet, meg minden. És kis Szent Teréz megy Erzsébetnek az életébe, megjelenik az ateizmus. Hogy nincs Isten. És kis Szent Teréz ugye küzd az ateizmussal halála előtt. A sátán súgja neki, hogy nincs Isten, nincs túlvilág, el fogsz pusztulni, nincs semmi, és akkor kis Szent Teréz csak annyit mondod, hogy én hinni akarok. Nem tudod hinni, nem volt benne érzelem, hogy én hiszek, meg olyan jó itt lenni a templomban, meg ilyen bizsergés van, amikor imádkozok, semmi ilyesmi nem volt. Egyszerűen azt mondta, hogy én hinni akarok, belekapaszkodott a hitbe. És ugyanúgy Erzsébet pedig öngyilkossági gondolatai voltak. Olyan szenvedések érték, hogy ezt kísértek. Tehát döbbenetek ezek a dolgok, amikkel ők találkoznak. És ez az ateizmus, ez még már manapság már teljesen hétköznapi. Sőt, most már mi vagyunk a furcsák a világban, mert mi vagyunk a hívők. Manapság már a tévé, a rádió, a minden. Hát csak egy példát hadd mondjak el, ugye most volt úrnapja, és kicsi falunkban, ugye Dunaszent Miklóson én tartottam ugye az úrnapi körmenetet, hát csöpögött az eső, dörgött az ég, fújt a szél, nem tudtunk kimenni, csak a templomban tartottuk meg, de fele hívő volt, mert most volt a bor agóra. Sorba nyitottak ki a boros pincék, és lehetett bort kóstolni, bort hívni, stb. Egy csomó minisztráns hiányzott, egy csomó hívő hiányzott a templomban. Tehát egyszerűen, ha ilyen különböző programok vannak, akkor a templom, az Isten mindig úgy mindig az utolsó lesz. Tehát, és ilyenkor ugye nem lehet, nem mondhatom azt, hogy na, most megnézem, hogy hol van üres program, vagy nincs program, akkor oda rakom a misét. Hát akkor is utolsó lesz. Meg hát bocsánat, nehogy már... Na. És végül is 21 éves korában belép a Kámmerbe. Háromnapos egyéni lelki gyakorlat a beöltözés előtt, majd beöltözés, egy nagyon fiatal perjenő és újoncnő van akkor a Kármelben, mert akkor alapítottak egy másik kolostort, és az előző főnöknők elmentek. Aztán a kis húga férjhez megy, megszületik a két kicsi, és 25 éves korában Nagybőjben kimerültnek érzi magát, ekkor jönnek a betegség első jelei. Ez az Addison-kór kapta el, és ez egy borzalmas betegség volt, mert egyrészt gyógyíthatatlan volt abban az időben, nem tudom, most tudják-e gyógyítani. Másrészt abban a korban az volt a szokás, hogy semmiféle fájdalomcsillapítót nem adtak. Tehát egy-egybe átélte a fájdalmakat, és az emésztő rendszerét támadta meg ez az Addison-kór, tehát a szája is tele volt ilyen tájogokkal, sebekkel, tehát akkor a nyelőcsőve is teljesen szét égett neki, a gyomra, a belei. Aztán akkor később már csak egy pohár tejet tudott inni naponta, végül már szinte az sem. Az utolsó héten már szinte semmi tápláléka nem volt. Az utolsó időben aztán agyhák egy gyulladás is megtámadta, tehát borzalmas fájdalmai voltak. Tehát így ezeket élte át. Augusztusban, ez 1906. augusztusában tartja az utolsó lelki gyakorlatát, és ekkor kéri a perjelnő, hogy írja le ezeket a gondolatait, és ezt kisadták könyvben. Tehát ezért ez egy... Hú, na tehát erről lesz majd ugye szó, hiszen bepillantást nyerünk, hogy ő hogyan érte meg a szenvedést. Október 30-án végleg ágynak esik. Minden szentek napján áldozik utoljára. November 7-8 szinte állandóan hallgat. És utolsó szavai ezek voltak, megyek a fénybe, a szeretetbe, az életbe. És ezzel halt meg. És november 9-én halt meg. De ez röviden így az ő élete. Nem a rendkívüliség jellemzik az ő életét, a lelkiséget, tehát semmiféle ilyen csoda, vagy bármi ilyesmi nem volt, hanem az Istennel való meghitt barátság. Ez nagyon-nagyon lényeges. Úgy is szokták mondani, hogy Avilai Szent Teréz, ugye Szent Ignác ugye megalapítja Jézus társaságát. Avilai Szent Teréz pedig az Isten barátainak a társaságát alapította. Akik Istennel barátságban vannak és összejönnek egy kolostorban. Kereszte Szent Jánosnak, amit ír ugye az imádságról, azt pedig úgy mondják, hogy az imádság nem más, mint egy barátság története. Az Istennel való barátság története. És ebben én úgy látom, hogy mondtam azt, hogy a kármel az a lényeglátás, és ezen belül pedig Szent Háromságra nevezett Szent Erzsébet az abszolút. Tehát teljesen csak a lényeget éri meg is mondja ki. Tehát Avilai Szent Teréz sok mindenről beszél meg, meg az utat is megmutatja, meg keresztes Szent János is, ki Szent Teréz meg különböző problémákkal küzd, azokra keresi a választ ugye a Szentírásból. Szent Erzsébet az nem, az abszolút lényeg. Barátság Isten. És már itt a Földön megéli az Istennel való mennyországot. Tehát már a mennyország már itt elkezdődik, itt a Földön. Ez rajtunk is múlik. Számomra mindig olyan döbbenetes volt, amikor szinte ilyen nem extázisban, de olyan hatalmas hittel mondta Szent Erzsébet ott a kolostornak a folyosóin, hogy már csak egy fátyol választ el. Nem csak az a vékony kis fátyol, csak úgy lehull. De annyira átélte, hogy ott van Jézus, meg a szűzanya, meg az egész Szent Háromság. És sokszor mondta, hogy az én hármam, mármint a Szent Háromság. És életem végén is mindent megbeszélt a Szent Háromság. A tanácsot kért tőle. Tehát ebben élt teljesen. Tehát abszolút lényeg. És lelkiségének középpontjában az a tudat áll, hogy ő Istennek templom. És ez megint vagy látni fogjuk, ez teljesen szentírás, teljesen új szövetségi szentírás. Tehát mi tényleg az Istennek a templomai vagyunk, mert lakást vett bennünk a teljes Szent Háromság. Tehát mennyire tudatosul ez bennünk? Tényleg itt van benne a teljes Szent Háromság. De mi a Szentléleknek a templomai vagyunk. Jó, ez úgy katekézőben kiskorunkban megtanultuk, mi teológián megtanultuk, oké, stb. Ilyen kegyelem, olyan kegyelem, oké, megvan. Ezt át kell ültetni gyakorlatilag. Ezt kell élni. És ne mondjuk azt, hogy ó, hát ez kármit a nővér apáca. Nem, majd látjuk, hogy ez Szent Pál tanítja. És akkor még nem voltak kármit apácák, meg szemlélődő rendek, meg szerzetes rendek. A keresztényeknek mondja ezt Szent Pál. És maga az Úr Jézus mondja, hogy és lakást veszünk benne. Maga az Úr mondja. És akkor sokszor meg úgy élünk, mintha és ugyanakkor egy hatalmas apostoli vágy is volt Szent Erzsébetben, elkezdte a húgát tanítani erre a belső életre. Már tudta az, hogy a húga férhez ment, két gyereke van, hát egy kétgyerekes anyának, fú, rengeteg dolga van. Pelenkázni, akkor etetni, akkor altatni, akkor fülözteni, akkor minden. És akkor mire tanítja meg például Margitot? Például arra, hogy használja ki az üres időket. Üres idő az, amikor most már modern korban, amikor mondjuk valakit fölhívok telefonon, kicsöng a telefon és várom, csönd, nem veszi föl, üres idő. Mit csinálok ekkor? Hát buszakodunk, a franc már hol van, mire veszik föl, meg mit, és hát mondtam neki, hogy most hívom föl telefonon, buszakodunk. Ahelyett, hogy egy fohász elvon. Vagy amikor megyünk az utcán, és mondjuk át akarunk menni zebrán, és piros a lámpa. Üres idő, amíg meg megyünk az utcán egyáltalán. Számomra, amikor Budapesten éltem 10 éven keresztül, a legjobb ima hely, az nem a kápolna volt. Nem.
A metró.
Az a metró, mely is az a monoton van, és akkor ott vagyok, és akkor az a... És akkor néztem az embereket, ezek valahonnan jönnek, valahova mennek, milyen gondjaik lehetnek, mi rájuk néztem, hogy hülyezik, láttam rajta valami gond van, akkor egy fohászt elmondtam, értük. Nagyon. Ott is lehet imádkozni, a metró, és mindenhol. És erre próbálta megtanítani az ő húgát. Ugye említettem, hogy 7 éves koráig a leghevesebb harag kitörések voltak észlehetők rajta, kis zsarnok módjára követelte, hogy akkor előtt mindenki meghajoljon. Korát meghaladó határozottság jellemezte, de talán éppen ezért lett később szent. Az Úristen mindig minden fölhasznál az életünkben. Tehát mindent föl akar használni, föl tud használni, hogyha mi odaadjuk neki a természetünket. Tehát bátran, nyugodtan mondjuk azt, hogy Uram, én ilyen vagyok, olyan vagyok, amolyan vagyok, mire tudsz engem fölhasználni? Én teljesen, és legyen úgy érzem, hogy olyan selejt vagyok, vagy olyan minden, semmi ember vagyok, akkor is föl tud használni. Csak adjuk oda neki. És ez nagyon-nagyon lényeges. Ugye édesanyja azzal büntette, hogyha nem adott neki este ilyen jó éjszaka puszit. Attól nagyon szenvedett. És ezzel tudta azért sakban tartani az édesanyja. És lassan úgy legyőzte Erzsébet, megtanulta legyőzni önmagát, de még ezzel még mindig, a kármelyben is még küzdenie kellett. Tehát azért a természetünket azért visszük magunkkal, az alap természetünket. A szeretetből fakadó áldozatos önlegyőzés lesz lelkének zsinór mértéke. Tehát a szeretetből fakadó áldozatos önlegyőzés. És ugye itt van az, hogy ő szerelmes volt Jézusban, az Istenben. És ő érte hajlandó volt legyőzni. Nagyon-nagyon. És ez is ott lehet mindannyiunk életében, hogy tényleg mindannyiunk életében ott Isten az első. Legalábbis az elsőnek kéne lenni. És hozzá kell mindent viszonyítani. Ez azért nagyon fontos, mert például ha Isten nélkül az erkölcsi rend összeomlik. Tehát ha nincs Isten, akkor milyen erője? Miért ne csalja? Miért ne lopja? Mi? Nincs erkölcsi rendőr. Ez nekem jó. De ha van Isten, akkor minden helyreáll. Tehát Isten rak rendet ebben a világban. És ezt tapasztalja, most ugye ez a hatalmas ateizmus, meg minden. Nincs Isten, minden. Mind a mocsár, mind a méter, teljesen. Széthul az egész világ. Az, hogy erre a válasz csak az Isten lehet, csak az Isten. Ugye említettem, hogy nagyapja, édesapja halál után szerényebb életvitel, és a új lakásba költöznek, és a szobája ablaka a Carmelre nézett. Tehát ilyen jó. Kitűnően zongorázott, de az édesanyja soha nem dicsérte meg. Itt első díjat nyert, fantasztikusan zongorázott, és akkor milyen volt anya? Hát, meg elment. Máskor jobban játssza. Ennyi volt a dicsérlet. Ugye első díjat nyert, és ugye iskolában nem járt, otthon magánúton tanult. 10 éves korában már Istennek akarja adni egész életét, és Jézus szerelméért igyekszik úrrá lenni önmagán. De itt van az, hogyha nincs motiváció akár a gyerekekben, vagy az ember, akkor hogyan tanítsuk erkölcsrendben? Ugye, én voltam még kisdobos meg úttörő, és akkor ugye mondták, hogy a kisdobos bár mindenhol jót, mit tesz, jót tesz, vagy
segít.
Ahol tud,
ahol tud segít. Jó, de ugye kisdobosnak miért segítsen? Mert azt mondta a csoport azért főnök, hogy az van a szabályzatban. Hát senki nem érte komolyan. Itt van az, hogy de ha van Isten? Egy pap mondotta róla, hogy angyal lesz, vagy béma. Ilyen hatalmas erők küzdöttek benne. Tehát lehetőbben ezért az ördög is mindent megtett, mert látta, hogy nem sokára belőle egy szent lesz. Nagy kegyelem volt számára az első bűnbocsánat kegyelme 8 évesen. Utána állandó harcban van önmagával. Döbbenetes volt, és ezzel nem követek el gyónási titkot, ugye volt nálunk bérmálás, és akkor jött valaki, egy ilyen bérmálandó, és azt mondja, hogy mondom, mikor gyóntál utoljára? Azt mondja, hát első áldozáskor. Mondom, és miért? Hát nem tartom fontos. És akkor most, hogy hogyan küzd a bűn ellen? Van egy motiváció benne? Aztán beiratták a zenekonzervatóriumba. A tanulásnál jobban ment a zongorázás. Első áldozás. És ezt írja az első áldozás, akkor ezen a nagy napon egészen átadtuk magunkat egymásnak. Mármint Jézus és ő. Tehát ő megtapasztalja, hogy Jézustól mennyi kegyelmet kapott, és ez pedig kihozza belőle, hogy akkor én is átadok neki mindent. Most itt van az, hogy az első a misztikában és az első lépés az mindig az Isten. Tehát nem tőlünk jön, hanem a Isten érint meg bennünk. És erre kell, hogy választ adjunk. Mert az egész életünk egy hatalmas párbeszéd az Istennel. Ő szólít meg, és mi válaszolunk, és mi kérdezünk, ő válaszol. Egy állandó párbeszédben vagyunk az Istennel. De most ezt hívjuk mi imádságnak. De ha nincs imádság, ez is egy tapasztalatom, amikor valaki ilyen gyóni és azt mondja, hogy hát nem szoktam imádkozni. Erre mondja a Világi Szent Teréz, hogy ez ilyen az ilyen tetszhal, egy béna. Látszólag él, dolgozik, szórakozik, pénzt keres, de igazából lelkileg. Ha nincs párbeszéd az Istennel. Nagy társasági életet él barátnőivel, de már ekkor az oltári szentség van ott az életének középpontjában, szentáldozása után gyakran könnyezik. Szenvedésen igyekszik mások akaratát teljesíteni. És a kármita nővér, a perjelnő magyarázza meg tévesen az ő nevéneknek a jelentését, hogy Elizabeth. Ezt ő úgy magyarázza, hogy Isten háza. Pedig ez azt jelenti, hogy egy teljes átadottsága az Istennek, teljesen mindegy.
azt mondják, hogy neved azt jelenti Isten háza. És ledöbbentél. Ez Isten háza vagyok. Ugye a Szent Háromság bennünk lakik, a Szent Lélek templomai vagyunk. És ez úgy megráz, hogy bennem lakik az Isten. És ezt elkezdi megélni. Tehát itt kell valahogyan nekünk is kezdeni az egész lelkéletet, meg mindent, mert tulajdonképpen a szenvedés is itt van, hogy csak így tudjuk megélni, meg kibírni, meg átélni, hogyha valóban megéljük a kereszténységet. Tehát ez Isten háza. Bennünk lakik az Isten. És nagyon tisztelten védőszentjét Árpád házi Szent Erzsébetet. Egy imád is megfogalmaz feléje, tehát itt egy kapcsolat van ugye köztem meg a magyarok között. Emlékezzél, hogy Szent Erzsébet védőszenten is választott mennyei pártfogom, hogy én a te kedvenced, védenced vagyok. Jöjj segítségemre és hivárd földön, és támogass gyengeségemet. Ajándékozz meg szívemet, szíved legszebb erényeivel, a szelíd alázatossággal és magasztos szeretettel. Nyerd meg számomra a kegyelmet, hogy hibáimat erényekké alakíthassam, mint ahogy egykor a kötényed kenyereit rózsákká választotta a legszentebb akarat. Add meg nekem a reménység szárnyait, hogy a mennyországba repülhessek, és ha majd Isten magához szólít, jöjj te is a mennyország kapujához, hogy oda bevezess. Ámen. Nagy két szeretet volt benne, ami nagyon fontos volt számára. Szeretet az édesanyja, és szeretet az Isten iránt. És ebben is megmutatod, hogy egy normális ember volt. Tehát egy hétköznapi ember, aki tényleg szerette az édesanyját. Egy 7 éves volt, amikor apáca akart már lenni, megvallotta egy papnak. És ez is egy lényeges, hogy Erzsébet előtt érthetetlen volt, hogy valaki csak félig adja magát a Jóistennek. Például Charles de Foucault atya is, ugye, amikor megtér, rögtön megjön a szeretési hivatása is. Ez a teljes átadása. És sokszor nálunk ez van, hogy jó, megtérünk meg minden, de a langyosak vagyunk, kétfeles ántikálunk, nem akarjuk átadni magunkat, nem akarunk lemondani. Persze, minden lemondás egy kis halál. Mint gyermek legjobban apácásdit szeretett játszani, mint Avilai Szent Teréz, sorolhat meg tovább. És ezt írja, hogy az isteni mester jelenlétének és a következő napi áldozásnak a gondolata. Tehát ő úgy gondolja, hogy az Úr jelen van, ő benne az egyik áldozástól a másik. Ami teljesen igaz, hiszen bennünk lakik az Isten, és csak a bűnnel tudjuk kiüldözni onnan. Nekem minden Istenről beszél, ugye. És megint csak itt van, hogy a kereszténység lényegének megélése nem a kolostorba lépésen múlik. Szívének cellájában él életét ott, ahol bárki megélhet. Tehát nem kell apácának lenni, vagy papnak lenni, vagy kolostorba vonulni, vagy valami. Tehát erre kell rádöbbenni, hogy bennünk lakik az Isten. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon lényeges dolog. Ugye akkor a lelkekkel való buzgóság is ott van az ő életében. És ezt próbálja így az imádság által teljesen úgy megélni. Ezt írja, ó Isten, szeret engem, és Erzsébet szeret Isten. Azt hiszem, ez megmond minden szeretetből élni. Az én szemületemben az azt jelenti, hogy csupán ő benne, ő belőle és ő általa élni. Nem jelent kevesebbet, mint már itt a földön egy kis paradicsomot hordozni magunkban. Ezt írja meg, ebből él. Ez egy nagyon lényeges gondolata van,
amikor egyszer egy tiltfájás alkalmával nem mehetett templomba. És ezt írja. Az fáj ugyan, hogy sem a templomba nem mehetek, sem szentáldozáshoz nem járulhatok, de hát a Jóisten nincs helyhez kötve, sőt, még a szentségekhez sem. Valóban úgy tetszik nekem, hogy most is épp oly közel van hozzám, sőt, bennem van. Igen, mélyen a szívem fenekén. Lelkem mennyországában állandóan érzem a jelenlétét. Érzem, hogy sohasem hagy el, Isten bennem, és én ő benne, ez az életem. Ugye kis Szent Teréz mondotta, hogy minden kegyelem. Minden kegyelem. Akármilyen a szenvedés is, halálunk, megpróbáltatások, minden kegyelem. Tehát mindenből hasznot húzhatunk, mindent javunkra tud fordítani az Úr. Szent Háromságban ez egy Szent Erzsébet még ezen is túlmegy, szinte már ilyen, majdnem ilyen protestáns a gondolata, vagy nagyon döbbenetes, ő nem azt mondja, hogy minden kegyelem, hanem azt mondja, hogy minden szentség. Ugye szentség, ugye 7 szentség van ugye a katolikus egyházban, a szentség, amikor biztos, hogy találkozunk az élő Istennel. Ott biztos. Keresztség, bérvállás, eukarisztia, akkor a gyónás, a házasság, a betegek kenete, a papság. Ha valaki fölvesz egy szentséget, akkor biztos akkor találkozott az élő Istennel. Az egyház garantál. Persze máshol is tudunk találkozni vele. Ha kimegyünk, sétálunk az erdőbe, és valamelyik nagyon megéri. Tényleg érezzük az Istennek a jelenlétét. Lehetség. De lehet, hogy másnap megint kimegyek, ugyanoda, megint napnyugta van, semmit nem érzek. Tehát ott nincs garantálva, hogy ha megint ugyanoda megyek, és ugyanazt csinálom, akkor ugyanúgy találkozok az élő Istennel. De a 7 szentség az biztos. És lehet, hogy ott semmit nem érzek, de amikor engem pappá szenteltek, én igazából semmit. Annyit éreztem, amikor le kellett borulnom, hogy elzsibbadta a kezem, és akkor föl akartam egy kicsit mozdítani a kezemet, de mondom, nehogy azt higgyék, hogy föl akarok állni, és nem akarok, de úgy maradt, hogy zsibbadt az egész kezem, és az egész minden szentek litánián arra gondoltam, hogy zsibbad a kezem, fáj, mikor lesz már vége, mikor kell fölkelni. Hát, na, ez a pap szentek.
Ez is egy szenvedés.
Tehát semmilyen magasztos, ilyen valami nem volt bennem, de biztos, hogy ott pap lettem, meg megkaptam a kegyelmet. Most Szent Háromságról ez egy Szent Erzsébet azt mondja, hogy minden szentség. Ez döbbenet. Tehát minden pillanatban tudunk találkozni az élő Istennel. Jelen van, itt van. Most, ha csak ezen úgy elgondolkodunk, vagy is akár az elmélkedés végén, és úgy ezt úgy tudatosítsuk magunkba, meg úgy rádöbbenünk, hogy ez tényleg így van. Hogy nem élhetünk más, ugyanúgy, ahogyan eddig éltünk. Aztán ilyen őrült gondolata is volt, hogy vágyott szenvedni és meghalni. Na. Mert ugye minden szentség semmi sem tudja elválasztani Krisztustól, és annyira szerette Jézust, hogy mindent oda akart neki adni. De ez nem egy ilyen mazohizmus, hanem ott van mindig, hogy de az Úr akarata legyen meg. És hogyha az Úrnak az akarata, hogy most én szenvedjek, akkor ezt kell elfogadni. Tehát nem menekülni. Én nem azt mondani, hogy de hogy történhet ez velem, akkor én már napi szentáldozáshoz járok meg naponta járok templomon, meg rózsafüzért társadalmi tag vagyok, és hogy adhat neked ilyen szenvedést az Úr? Belép a Kármelbe, és ilyeneket ír, hogy itt már nincs semmi más, csak ő. Mindenütt megtaláljuk musás közben éppen úgy, mint imádkozásnál. Ugye volt a francia forradalom idején Lőrinc testvér a Kármelbe. Őneki voltak ilyen gondolatai, a fazekak között is ott az Úr. Bár ezt Avilai Szentlélek is tulajdonítják ezt a mondást. Tehát, hogy ott van mindenhol.
mosogatás közben, főzés közben, takarítás közben. Tehát semmi, ez megint Szent Pál, senki és semmi nem tud bennünket elválasztani Krisztustól. Tehát az imádság az sokkal mélyebb, mint amit általában gondolunk róla, hogy most imádkozok, és akkor bizsergést kell, hogy érezzek, mert ha nem érzem, akkor rossz volt az imád. Nem. Lehet, hogy sokkal jobban imádkozok akkor, például emlékszem, egyszer ugye egy órás elmélkedés, és egész egy óra alatt küzdöttem meg minden, hogy ott legyek, meg a gondolataim, meg széjjelszoltás, meg a problémák, és akkor próbáltam lecsillapítani az elmémet, és utána azt mondtam hirtelen, hogy hát milyen pocsék volt az imám, ott sem voltam, vagy az ima az lett volna, hogy hú, Szent Háromság, itt vagyok, hú, meg mit tudom, csak nem. És utólag meg viszont azt gondolom, hogy ez sokkal tökéletesebb ima volt. Úgyhogy nem tudom, milyen valamit éreztem volna. Boldog voltam és boldog vagyok most is. Ó, a Szent Kármelen minden csupa öröm. A Jóisten hol a mosókonyhában, hol a kósban találjuk meg, de egész biztosan rátalálunk mindenütt. Olyan, mint az egész házban egyedül csak ő laknék. Nálunk különösen igaz az, hogy benne mozgunk. Ugye Szent Pál mondja, benne mozgunk, vagyunk és benne élünk. Benne élünk, igen, boldog vagyok. Napról napra tágul a szívem és teljesebb lesz benne a szeretet. De tegyük észre, hogy ez nem csak a Kármelben van. A metrón is ott van. Meg mindenhol ott van. Csak észreveszem. Ugye, Szent Erzsébet mondja, hogy egy vékony fátyol választ már el csak tőle. És észreveszem ezt a vékony fátyol. Vagy például azt mondom, hogy üres, nincs itt. Egy érdekes dolog. Erzsébet cella szomszédja rendesen heves főfájásban szenvedett, és a legkisebb zöre is nagyon kínoszta. Kedves, szerető figyelmességében Erzsébet 5 esztendőn át vigyázott a legcsekélyebb mozdulatára is, annélkül, hogy beleunt volna. És képzeljék el, hogy úgy élt, hogy tudta az, hogy a hővé ott van, legkisebb zaj is fájdalmat okoz neki, halkan csukom be, mindent halkan csinál. Ennyire figyelmes volt a másik. Mi általában? Na azért is becsapom az ajtót. Tudja meg, hogy én is érzékeny vagyok, nem csak ő. Múltkor meg ő csinálta velem ezt. Na, azért is oda csapom az izémet, a könyvet az asztalra. Önmagáról megfeledkezni másokért, ez második természetévé vált. Tehát ez is nagyon-nagyon fontos, hogy ugye ez két ilyen kapcsolatrendszer van, az Isten és az emberek. És a kettő együtt kell, hogy fejlődjön. Isten az emberek irányában található. Ott találjuk meg. A Kármelita apáca élete állandó egyesülés Istennel. Belső forró imádság reggeltől estig és estétől reggelig. Ha nem Isten töltené be a mi celláinkat és folyosóinkat, milyen üres lenne az egész zárda. Ám de mi állandóan mindenben őt szemléljük, akit magunkban hordozunk, és így életünk már idelen előíze a mennyországba. Erre lehetne azt mondani, hogy hát ez hogyan lehet megélni a családban, meg minden. Ezt kell fölfedezni. A másikban is ezt kell meglátni. Mert ha nem, akkor csak egy zsémbes felség van, vagy egy zsémbes férj, vagy zsémbes gyerekek, vagy zsémbes szülők, akkor minden probléma, akkor minden. És őt is ugye elérte a lélek sötét éjszakája, ugye ez a Keresztes Szent Jánosnak a kifejezése, és ugye tudjuk azt, hogy kétféleképpen tudunk megtisztulni a bűneinktől. Ez ahhoz hasonlítanám, hogy ha mondjuk koszos az ember, beleül mondjuk a kádba, és elkezdi magát így dobott kefével dörzsölgetni, de hát mi olyan vagyunk, hogy azért finoman, mert azért jaj, azért nem szabad, mert ez az aktív tisztulás. Amikor én aktív módon tisztítom magam. Itt nagyon kesztyűs kézzel bánunk saját magunkat. És van a passzív, amikor Isten veszi kézbe azt a drókkel. Képzeljük bele, amikor ott vagyunk a kádba, és elkezd bennünket. És ott nem mi simogatjuk magunkat azzal a kis drótkehével, hanem Isten veszi kézbe. Most ez az, amikor a lélek sötét éjszakája, amikor, vagy akár egy szenvedés, és Isten kezd el bennünket tisztítani. Ez sokkal fájdalmas. De át kell menni ezen, mert Isten is csak azért teszi, mert szeret bennünket. És csak így jutunk el a mennyországba. Kármelita így határozta meg magát ebben a nehéz időszakban olyan lélek, aki ránézett a megfeszítetre. Látta, mint felajánlja magát áldozatul az atyának a lelkekért. És akkor Krisztus szeretetének egy nagy látványára magába szállva megértette saját lelkének szenvedését, és Krisztushoz hasonlóan oda akarta adni önmagát. Ez nem csak a Kármelita nővér, ez maga a kereszténység. Krisztus meghalt mindannyian. És mondják a misztikusok, a szentek, hogy amikor Krisztus ott volt a kereszten, és beleüvöltötte a világba, hogy szomjazom, akkor nem az ecetes borra, vízre szomjazott, hanem az én lelkem. De gondoljuk a szamari asszonynak a történetére, ott is a szamari asszony is szomjas, de Jézus is szomjas, és Jézus az asszonynak a lelkére szomjazott. Tehát Jézus a kereszten rám gondol, engem akar igazítani, egészen személyes módon. Most ez hogy érint engem, hogy jó, hát meghalt értem. Vagy éppen Szent Teréz, vagy Szent Erzsébet írja, hogy a legjobb barátom meghalt értem. Erre is úgy rá kell tönteni, hogy Jézus az én legjobb barátom, és képes volt meghalni értem. Ugye nemrég volt egy tragikus eset, amikor egy fiatal fiú fölmászott egy vonatnak a tetejére, és megrázta az áram, és a barátja fölmászott utána, sajnos a barátja az meghalt, de a fiút is súlyos áramütés érte, és a nem tudom, bőrének nem tudom hány százaléka ugye megégett, meg stb., de túlélte, és most ilyen maszkban van, az arc, hogy nem tudom hány bőr átültetés, meg nem tudom milyen dolgok, de életben van is, és már most végzi a gimnáziumot, azt hiszem Sárospatakon, meg volt a rádióban egy riport vele, tehát hogy barátjáért képes volt erre. És hadd mondjak egy történetet, amit bizonyára mindannyian hallottunk, annak idején pár évvel ezelőtt történt Dombóváron. Volt egy család, nagypapa, nagymama, volt egy lányuk, meg volt egy fiúk, a fiúnak volt már felesége, meg egy kislánya. És a kis unoka megbetegedett. És sem baj, hát beviszük a kórházba. Vezetett a nagypapa mellette, ült a nagymama, hátul a lánya menni a kis unoka. Elvitték a kórházba, megzéték, hogy mi a betegség, adtak egy gyógyszert, stb. Mentek haza, és ekkor történt a szörnyű tragédia, a mozgó autóra rádölt egy fa, akkor a vihar volt. És meghalt a nagypapa, hátul a lány, a menny a kisunaka. Egyedül a nagymama maradt életben, aki az anyós ülésen jött. És később elmesélte, hogy ő hogyan maradt életben. És ez a döbbenet. Amikor ment az autó, és rádölt a fa, és recseget ropogott minden, akkor a nagypapa két dolgot tehet. Tehette az, hogy lebukik a feleségének az ölébe. És senki követ nem dobhat rá egy ösztön, egy élet ösztön, hogy menti mindenki az életét. Egy pillanat alatt. De ő nem ezt tett. Hanem a feleségének megfogta a fejét, és ő a saját ölébe illet. És így maradt életben a feleség. És persze most én sokszor gondoltam rá, hogy ha most a nem létező feleségem kérdezi, hogy drágám, megmentenél? Ha persze, drágám, ahogy nem, esküszöm, persze, téged mentenél. Nem tudom. Most letettem a nagy esküt, hogy őt mentem meg. De az utolsó pillanatban lehet, hogy magamat mentem meg. Ez egy ösztön. Hogyan tudta, és a feleség rájött arra, hogy a férje jobban szerette őt, mint saját magát. De hogyan tudta ezt a férj megtenni? Csak úgy, ha minden nap a felesége fele döntött. Igen, mondott rá, hogy szeret. Csak így működik. Most ugyanez van az Úristennel is. Tehát ez csak úgy működik, hogyha én egészen minden nap teljesen neki adok. Azt hiszem, hogy a békesség és boldogság megszerzésének legjobb eszköze az önmagunkból való kibontakozás, az önfeledés. Az önmegtagadás. És sajnos ezt ugye a mai ember úgy ezt ugye elfelejtjük, vagy nem, ez egyből misztika. Nincs. Csak így működik, hogy ha megérzem az Isten végtelen szeretetét, és azt mondom, hogy hát akkor én is mindent átadok neki. Jézust kell nézni, hogy a hibáink eltűnjenek. Most ez egy nagyon frappáns mondat Szent Erzsébettől. Tehát Jézust kell nézni. És nem mást. A sok fölösleges dolog helyett egy kicsit gondoljunk Istenre. Hogy a nap közben is sok üres, elveszett időben gondoljunk Istenre. Ugye erre mondtam azt, hogy akár a liftben vagyunk, vagy várjuk a liftet, vagy a telefont, vagy a piros lámpa. Ilyeneket mondotta a húgának, hogy a vaston okvetlenül imádkoz, az nagyon alkalmas hely, emlékszem rá. Ugye nagyon egész Franciaországot végigutazták, hát a vasút az kiválóan alkalmas rá. Emlékszem egyszer Győrbe utaztam Budapestre, és hát beültem, és akkor úgy mondom, hú, de jó lesz, mondom, hogy kicsit úgy pihentetem az agyamat, meg beruljam a szemmel. Erre hölgy ült le mellé. És valahogy ennek a hölgy, ő is úgy körbenézett, és kispécézett magának. Neki meg az volt a vágya, hogy na, végre itt van egy idegen, na, ezzel aztán jól elbeszélgetik egészen a Budapestig, mert ő nem tudott hallgatni. És folyamat elkezdett megszólítani. Annyi időm nem volt, hogy igen mondjak, vagy nem. Csak így bűvölt is, vagy mert ugye nekem mondja is, akkor a szemben. Jó Isten, mondom, hát. És akkor nem tudom, már Komáromnál jártunk, amikor elkövetett egy nagy hibát. Nem. Nagyon nagy hibát követett el. Szemben volt velünk egy másik férfi. Pillanatra ránézett, és őt is megszólított. Most abban a pillanatban én kifelé néztem, beugtam a szemben, aztán soha többet nem néztem. A szegény férfiat meg őt is megbűvölte, és egészen Komáromnak a Budapesti társalokat. De aztán én teljesen mereden mondom, én éreztem, hogy többször rám néz. Úgy nem néztem a harmadéteket. A vasúton okvetlenül imádkozott, az nagyon alkalmas hely, emlékszem rá. Tehát soha nem tudom elfelejteni ezt a sztorit. Mindig tudunk imádkozni, anélkül, hogy bárki észrevenné. Például röpimák. Nagyon jók a röpimák. Mert Jézusom szeretlek. Két másodperc. Ha ezt napjában százszor elmondom, akkor az egész napomat végigimádkozom. Egyszer röpimák van. És senki nem veszi észre a munkahelyen. Tehát nem arról van szó, mint a muzulmánok, hogy leterítjük az ima szőnyeget, és akkor elkezdünk ott hogy hívjárkolni. Ha egy muzulmán csinálna ezt a munkahelyen, akkor ő nem szabad hozzászólni. Ha például egy keresztény csinálna ezt, hogy most dél van urangyal, akkor magamban elkezdek imádkozni, akkor elkezdenek röhögni azért is, ami vicceket mesélni meg, vagy azt mondták, hogy na, hagyjál már végén minket, menjék ki, ezt ahogy imádkozz, vagy ez munkahely, még mit tencsőd. Hát, de tudunk imádkozni bárhol. Ezek a rövid már. Lehet imádkozni a Jóistenhez cselekvéssel is elegendő rá gondolni. Jezsuitáknak van ilyen szokásuk, hogy ha például valami hibát követnek el, akkor mit jön, hogy a bűnbánat jeléül, hát nem így csinálnak. Mert van, ismertem egy olyan papot, aki mindig ilyen, hogy jó, mindenki hallja. Egyszerűen csak megigazítja a gombját. Senki nem veszi észre. De ezzel megvallja a bűnbánat. Tehát egy gesztus saját magának, meg jó Istenre. Minden a szándékon múlik. Mint ahogy megszentelhetjük a legkisebb dolgokat is, az élet legmindennapi cselekedeteit isteni tettekké alakíthatjuk át. Ugye mindennek a lényeg a szeretet. Szeretet ad értéket mindennek. Tehát ha én a gombomat megigazítom a legjobb szeretettel Isten ját, akkor ez egy tökéletes. A mozgó ima szerinte nem annyira idő, mint szeretet kérdése. És igazából, amikor valaki azt gyónja nekem, hogy nem szoktam imádkozni, akkor nincs szeretet. Nincs Isten iránti szeretet. Nem az, mert nincs ideje. Olyan ember nincsen, akinek 24 óráig kell figyelnie. Nincs. De akkor ki kell találnia olyan dolgokat, ami például, ha valaki mondjuk éppen számítógépet kezel, és nagyon oda kell figyelni, mondjuk könyvelő számoknak a birodalom, akkor az elején azt mondja, hogy uram, ma ezt a munkát, ezt egy órás munkát neked adom. Ez nagy másság. Éljünk Isten jelenlétében. Még az összejöveteleken, a tánc mulatságon is imádkozott szettelé. Miközben táncol. És a szeretet által lesz úrrá a szenvedéseken és megpróbáltatásokon. A szenvedést láthatóan legyőzi Krisztussal való szerető egysége, és az álma, hogy társ megváltó lehet vele a keresztet. Ez a szeretet az igazából a lényeg. És ez, hogy társ megváltó, ez most ugye a Szűzanyával kapcsolatban merült föl, hogy megkapja ezt a címet, hogy társ megváltó, aztán ezt végül is leszavazták, vagy nem kerül most ugye, előtérbe, főleg a protestánsok miatt is, de igazából tényleg így van, hogy társ megváltó. Mindannyian azok vagyunk egy bizonyos szinten, mert Jézus mondja, hogy tehát nem Szent Pál mondja, hogy kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből még hiányzik. Hát hiányzik Krisztus szenvedéséből? Ez tökéletes. Elmondom, hogy mi hiányzik. Őből nem volt nő. Nem voltak női bajai. Bocsánat, nem szült. Hatalmas fájdalom. Nem volt özvegy. Nem halt meg a férje felesége. Nem ütött el a vonat. Nem vágták le a lábát. Nem volt rá. Még sorolhatnánk tovább, ami a mi életünkben ott van. Most nekünk ezt kell fölajánlani. És ebben az értelemben kiegészítjük Krisztus szenvedését. És ilyen értelemben társ megváltók vagyunk, mert egy olyan dolgot ajánlunk föl, ami nála nem volt meg. De a krisztusi megváltás az teljesen tökéletes, és nem tettünk hozzá. De így kapcsolódhatunk ebbe bele. Na most, ugye ezt is, ugye itt a szenvedésről is szó van, hát ezt éli meg Szent Erzsébet. Ezért mondja az, hogy legyek társ megváltó, meg legyek egy új emberség, emberiség Krisztussá. Krisztus megtestesült. Most azt mondja Szent Erzsébet az, hogy bennem is legyél ott jelen, az én testemben, az én életemben teljesen. Ezt az egységet akarja megélni Krisztusra. És ez lehet nekünk is válasz, a mi szenvedésünkre is, hogy nem egy ilyen külső valami, hanem Krisztussal együtt szenvedni, teljesen. Csak itt tudjuk kibírni. Hát itt fogjuk majd akkor folytatni. Mikor is? 10 órakor, nem?
11.
10 óra, akkor nem akarják.
Tizenegy!
Tehát 10 óra, akkor nem akarnak itt lenni. Köszönöm. Tehát 10 óra van.